Shalom, אנחנו לומדים בכתבי רבה שקירך.
Hello mindenkinek, Rabos írásából olvasunk, a cikknek a címe 11-es cikk, a valódi ima, a valódi hiány felett. A leckeanyag a weboldalra letölthető, és kereshető fölötten a Kabbala TV-n keresztül, a megszokott módon. Ha megnézzük a címet, én a következőt mondanám ez alapján, hogy van, mi az, hogy valódi hiány? Valódi igaz hiány, mikor érezhetjük ezt? Mondom, hogy az ember bárhol is van, bármilyen gondolatban is van, nekünk azzal kell kezdeni ennek a vizsgálatát, hogy teszteljük, hogy hol vagyok valójában. Azáltal, hogy megkísérlek egy megszorítást végrehajtani önmagamon, hogy leválasszam magam a Teremtőről, a vágyamat kell megszorítanom nyilvánvalóan, hogy egyetlen ponttá váljak a Teremtőben, és aztán elkezdhetem érezni azt az állapotot, amin ugye keresztül megyek, és minden ilyen állapot, amin keresztül megyek, ott mindig azt kell vizsgálnom, hogy ez leválasztott engem a Teremtőről, vagy nem, leválasztott, vagy nem. És ezen a módon elkezdek kiépíteni egy spirituális parcufot, mindig a megszorításból, a kicsinség állapotából épül a parcuf, és a Teremtő a megszorításnak ettől a pontjától, amit ilyen módon én létrehozok, még ha nem is tudom pontosan, hogy mit kell csinálni, és hogyan. Tehát, mint egy gyermek, aki megpróbál felnőni, ugye, körülbelül ez a helyzet. Ezen a módon elkezdem detektálni a zavarokat, hogy ezt a Teremtő küldi nekem, mindenféle irányultságban ezek félelmet öltenek el értelemben és szívben, és minden egyes alkalommal visszavezetem magam az összetapadásra, és nincs is szükség többre. És ezáltal a spirituális terület, a spirituális belső világom elkezd növekedni. Tehát szándékosan leválasztom magam a Teremtőről, és a zavarokon keresztül, ugye a szívben és a lélekben van, belépek valamilyen módon a szentségbe, és akkor már korrigálódok is ez az egész. És ezért mindig egy valódi hiánnyal nézek szembe, és egy valódi imával. És onnan mindig visszatérek a Dvekuthoz, ugye? Az összetapadáshoz. És aztán felfedezem, hogy nem vagyok képesen a Dvekuthoz, csak is a Teremtő segítségével. Tehát, hogy én mindig megpróbálom detektálni azt, hogy milyen zavar van éppen. És erőfeszítést teszek, hogy kérjek, az összetapadást kérjem. Azaz, az én összetapadási pontom, az első, az mindig az egy valódi pont, ahol én nem is létezem, én csak le vagyok válva, és akkor megtanulom a Teremtőtől a zavarok mértékének megfelelően, amelyek felébrednek bennem, amelyek az intenzitást adják a zavaroknak, a zavarok közötti kapcsolatnak megfelelően megtanulom azt, hogy a cselekedetből ismerünk meg téged, Uram, az ő cselekedetei fölöttem, rajtam, elkezdett tudni detektálni az ő hozzáállását, a viselkedését, hogy mit próbál nekem üzenni, és aktuálisan ezt nevezzük a Kabbala bölcseletének. Ezt mondtam én, és akkor nézzük, amit írt Rabas. Tehát a 11-es cikk 86-ban írt a Rabas, valódi ma valódi hiány felett. Az írások kijelentik, hogy ezek a nevei Izrael fiainek, akik kivonulnak Egyiptomba, és egy új király emelkedett fel Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet, és az egyiptomiak kötelezték munkára Izrael fiait, és aztán eljutottak oda, hogy Izrael felnyögött a munkától, és felsírtak, és a sírásuk a munka miatt a sírásuk felment az Istenhez, és az Isten meghallotta ezt. Tehát még egyszer mondja Rav, mi mindent spültes módon magyarázunk. A spültes magyarázat azt jelenti, hogy össze kell kapcsolódni, mielőtt elkezdjük magyarázni. És amikor valóban össze akartok kapcsolódni, akkor ebben nagy zavarokat fogunk érezni. Tehát amikor össze akartok kapcsolódni, egy új király emelkedett fel Egyiptomban, arra olvassa a szöveget, ami azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon keskeny hely. Az a hely, ahol nem ismerték Józsefet, az nem volt meg az a tudás, hogy mert József volt az összekapcsolódási vágy, ugye? Tehát nem ismerték ezt. És az egyik, amivel kötelezték Izrael gyermekeit, hogy dolgozzanak, és az egójuk kiszélesedett ugye az izraelieknek. És Izrael gyermekei felnyögtek a munkától, és megpróbálták az összes egoista vágyat összekapcsolni, felsírtak a munkától, és felismerték, hogy nincs más választásuk, mint felsírni a teremtőhöz, a sírásuk elhangzott a teremtőig, az, aki meghallotta ezt. Ugye ez a folyamat, ami itt le van írva ebben a négy mondatban. Valójában az egész egyiptomi munka benne van ám ebbe az egy pici fejezetbe. Meg kell, hogy értsük, miért van írva az, hogy ők felsírtak a munkától, és az felment a teremtőhöz. Nem volt, valóban nem szenvedtek mástól jobban Egyiptomban? Itt úgy tűnik, hogy csak is a munkától sírtak föl, ez volt az egyetlen igazi kínjuk, és az is írva van, hogy Isten meghallotta az ő sírásukat, zokogásukat, azaz meghallotta azt az imát, amely az zokogás mögött volt, amely valójában az egyetlen valódi munka. Ezt pedig meg kell magyarázni ezt a saját módszerünk szerint. Ismert, hogy az embernek el kell kezdeni az adakozás érdekévezett munkát, de az oka annak, ami le van írva a Szent Zohárban, két oka van annak, hogy az ember valóban a Tórával és a parancsolatokkal kezd el foglalkozni. Az első, hogy örömeket szerezzen ezáltal ebben a világban, mert ha nem tartja be a Tórát és a parancsolatokat, akkor félnie kell, hogy a Teremtő megbünteti az embert. Kettes, hogy örömet szerezzen a következő világban, az ő félelme pedig akkor arra irányul, hogy ez nem fog a következő világban örömet okozni neki a következő világban. Amikor az értelem kötelezi az embert a Tórával és a parancsolatokkal való foglalkozásra, nyilván a saját előnyei miatt teszi ezt az ember, a test nem is fog nagyon ellenállni, mivel amilyen mértékben kiszabban az ember a jutalomban és a büntetésben, a munkán keresztül érzi, hogy minden nap hozzáad valamit ehhez önmagához. És ez is az igazság. Minden áldott nap, amikor végrehajtunk egy parancsolatot, és a Tórával foglalkozunk, hozzákapcsoljuk azt az előző nap munkájához, és ezáltal egy új hozzáadást teszünk a Tórához és a parancsolatokhoz. Ha ezt megteszitek, akkor vagy jutalom miatt teszitek, vagy büntetés miatt, az ego miatt. Minden áldott nap hozzáadás történik. Az oka ennek az, hogy a szándék elsődleges jutalom, és bár az ember nem gondol a szándékra, azaz az adakozási szándékra, sokkal inkább azért teszi, mert hisz a büntetésben és a jutalomban, és hogyha el fogja nyerni a cselekedet alapján a jutalmat. És ezért az ember irányultság ebben az állapotban csak is a helyes cselekedetre irányul, annak minden részletében. Máskülönben, ha a cselekedet nem teljesen helyes, akkor majdnem biztos, hogy a munka nem lesz elfogadva, tehát a jutalom is elmarad. Amikor az ember pedig látja, hogy a munka, amit elvégezett, az rendben van, akkor nem is kell aggódni a jövőben. Ebből kifolyólag az embernek az aggodalma csak is a mennyiségi munkára irányul, azaz megpróbálja a legtöbb jó cselekedetet végrehajtani. Ha ő elég bölcs tanítvány, akkor egyre jobban elmerül az ő tanítvány a tanulásában, még pontosabban megtartja a parancsolatokat, megtartja a törvény alapján, minden, ahogy azt mindenki látja, és mindig megpróbál szigorú lenni az ítéleteiben, miközben általában könnyedebben ítéli meg mindezt. Most azonban egyre szigorúbban teszi ezt, de már egyéb aggodalma nincs is. Tehát ez a hétköznapi formájában a tór és a parancsolatok megfordításának világos, nem? Tehát egy ilyen külsőségében tartja meg a tórát és a parancsolatot. Itt nem beszél Rabas arról, amit mit nevezünk szokásos tóra és parancsolat megtartásának. Tehát nyilvánvalóan ugye itt a korrekció telefonon a fény hajtja végre. Itt emberekről beszél, mondja Rab. Lehet, hogy még egyszer kell olvasnunk. Itt emberekről beszél, akik megtartják a tórát és a parancsolatokat. A büntetéstől való félelem okán, és félnek attól, hogy valamit elvesztenek. Tehát vagy megbüntetnek engem, vagy pedig nem kapom meg a fizetségemet. Ez a két dolog, amiről itt szó van. Tehát az ember, aki egy viszonyban van a tórával és a parancsolatokkal, annak kell, hogy legyen egy aggodalma, hogy olyan annyi parancsot hagyja végre, annyit csak lehet, hogy annyit tanuljon, amennyit csak lehet, ugye az oldalakkal számolja a tanulás mértékét. Oké, de itt nem beszél arról, mondja Hanok, aki tanul. Hogy érted ezt? Például rólunk. Nem tudom, hogy kiről beszél. Most lényegtelen, hogy mit tanulsz. Van egy hozzáállásod, amit úgy hívnak, hogy tóra és parancsolat, és erről ír. Te megtartod összes létező könyvet, amit Tórának nevezünk, ezeket szentkönyveknek tartják természetesen. De miért hívják ezeket szenteknek? Azért, mert olyan emberek írták, akik valóban szentségelérésben voltak. Tehát nyilván adakozásban voltak, elérték az istenségnek a magasztosságát és szintjét, a baráti szeretetet, Izrael szeretetét, bárminek hívhatjátok, de adakozásban voltak. Azok, akik az istenség elérése miatt tudták ezt leírni, azaz elérték a jó cselekvő teremtőt, amikor akik leírták, hogy szeress fel az önmagad, nyilván amit leírtak, a szentnek minősíthető. Az adakozás minőségének, a bína minőségének. Az, aki megragadja ezeket a könyveket, amik ezen a módon lettek megírva, nem szükségszerűen lesz jó szándéka önmagában, hiszen mindannyian bestelnek lettünk megteremtve, az embernek a szándéka a születése óta megszerző, tehát mi mind úgy kezdjük, hogy a negatív számításokat végzünk saját magunkra irányulva. Tehát hol van akkor a cél? Az ember mindig egy jutalomra törekszik, hogy ne kapjon büntetést. Az ember hiheti, hogy mi a jó az ember számára, és ezért a tóra ugye egy érdem lesz a problémák felett. Ebben a világban, vagy a következő világban, és vagy ebben a világban, vagy a következő világban, de vagy azért, mert fél a valamilyen büntetéstől, vagy attól, hogy nem kapja meg a vágyott jutalmat. Tehát amikor valaki ezen a módon dolgozik, ilyen módon végre kell hajtani azt, amit a források előírnak. Oké, de az én kérdésem az, mondja Hanok, a definícióknak megfelelően az mennyiségi kérés. Tehát mit ír? Mit ír? Ö, Én most itt megállítanám ezt a beszélgetést, mondja Rav. Hidd el, amit eddig tudunk, azt megbeszéltük. Tehát... Tehát így, hogy haladunk előre, valójában látnotok kell, hogy ahogy a gyermek növekszik, minden évben egyre több és egyre komplexebb ételt tudunk neki adni. Akkor már nem csak tejet kap, hanem mondjuk kukoricakását, vagy puricsot, vagy aztán egyre keményebb kajákat is meg tud enni. Tehát... Tehát és később pedig majd látni fogjuk, hogy ezt... hogy... Tehát nekünk mindenképpen együtt kell lennünk, és nekünk meg kell tudnunk valósítani azt, hogy mit jelent az éretlenség, amikor még az ember nem érett meg eléggé bizonyos dolgokra, és ezzel kárt is okoz, hogyha nem helyesen érti, hogy mit kell csinálni, és másképp hajt végre parancsolatokat. Ebből következik, hogy az ilyen emberek, akiknek a célja, hogy megtartják a Tórát és a parancsotokat, és megkísérlik a mennyei királyság terheit magukra venni, azok ebben a világban várják a jutalmat és a következő világban. És nincs szükségük valóban a Teremtőre, hogy megerősítse őket a Tóra és a parancsolatok által végzett munkában, mivel amilyen mértemben hisznek a jutalomban és a büntetésben, a test megengedi nekik, hogy megtartsák a parancsolatokat, mindenki saját éppen elég szintjére megfelelően. De ez nem így van azokkal az emberekkel, akik a szentség munkát végzik az adakozásban, jutalom nélkül. És a Tórát és a parancsolatokat azért akarják megtartani, mert nagynak tartják a Teremtőt, és egy hatalmas privilégiumnak érzik, hogy szolgálhatják az óriási királyt. Ahogy írva van a fent említett Szent Zohárban, hogy félelem az első, tehát az embernek félnie kell a mesterét, mert ő hatalmas és mindenek felett uralkodó, és ő mindennek a lényege és a gyökere. És ezt a szullám kommentárokban el van ez magyarázva, hogy háromfajta félelem van a Teremtő irányában, egy félelem a büntetést ebben a világban, kettő a pokolnak a büntetése. Ez a kettő nem valódi félelem, mivel a félelem nem azért merül fel, hogy az ember betartsa a Teremtő utasításait, hanem az ember saját érdekei miatt fél. Ezt követően, amikor a saját személyes gyökerét, saját személyes előnyeit keresi, akkor el tud már végre kezdeni a gyökerektől is félni. A félelemnek a lényege az mindenek előtt az, hogy ő neki félni kell a Teremtőt, azért, mert ő hatalmas és mindenre felett uralkodó. Ebből következik, hogy a Teremtő nagyszerűsége az oka annak, hogy az ember kötelező van a Tóra és a parancsolatok megtartására, és ezt tekintető úgy, hogy az ő vágya az, hogy adakozni tudjon a Teremtő felé, amelyet adakozáson tekintünk a Teremtő irányába a saját előnyei felett. A Teremtő nagyszerűsége, mondja, az egyszerűen bármilyen helyzet is van, bármilyen helyzetben is vagyok, mindeneket rágondolok. Ezt nevezzük úgy, hogy a Teremtőnek a Teremtőt, félne Teremtőt. Bármilyen baj vagyok, probléma vagyok, bármilyen elengem, mindenek előtt, mondja, én csak rágondolok. Nem a vele való összetapadásra, hanem rá. Ő okozza. Ezáltal megelégedettséget okozok neki. És itt kezdődik a számüzetés. Azaz, amikor az ember nem kap engedélyt, hogy olyan irányítsága legyen a munkában, hogy ne keressen jutalmat benne, mert ez ellentétes lenne a természetével. És bár az ember kényszeríti magát arra, hogy a test ellenálljon, ne értsen egyet, gyakorlatban azonban, ha ez a természet ellenében halad, akkor alig tudja cselekedve fordítani ezt a szándékát. Azaz, hogy az ember a test ellenében cselekedjen, a test akarata ellenében, azért fölé kell emelkedni, azaz a saját teste akarata fölé kell emelkednie. Azonban az ember nehezen tud a saját intellektusa és érzései ellenében dolgozni, azaz kijelenteni, hogy másképp érzi, mint ahogy cselekszik. Például, ha az ember meleget vagy hideget érez, nem mondhatja azt, hogy valójában, amit érez, nem igaz, és nem kényszeríti magát arra, hogy másképp értse meg, mint amit az értelme és az érzetei sugalnak, vagy hogy mást magyarázom kitöltésben, mint amit érez. Ez egyetlen opció az ember számára, hogy azt jelentse ki, amit érez. Ebből következik, hogy amikor az ember meg akarja tartani a Tórát és a parancsolatokat a teremtő felé való adakozás érdekében, a testnek van egy természet, amelyik nem tud megmozdulni sem anélkül, hogy ne lásson valamilyen jutalmat. Így nincs módja arra, hogy várjon a munkával a teremtőre, és elkerülje a saját előnyének a keresését. És itt kezdődik a számvezetés, azaz a kínok, hogy az ember amilyen mértékű munkát végez, mégse lát egyetlen milliméter előadást sem. Például, ha valaki 20 éves, és 20 évnek megfelelően megszerezte a Tórában és a parancsolatban való előadást, másfelől viszont az ember azt mondhatja, hogy bár megtartja a Tórát és a parancsolatot 20 éve, mégsem érte el azt a képességet, hogy képes legyen bármit tenni az adakozás érdekében, sokkal inkább még így is mindent az önzésre sikerült továbbfejleszteni. Ebből következik az összes kín és fájdalom, amit az ember elszenved, az azért van, mert képen a teremtőért munkát végezni. Ő akar dolgozni az adakozás érdekében, azonban a test rabszolgaságba taszítja a klipákban, és nem engedi más irányultság felé fordul az ember. Tehát az ember magával kell, hogy törődjön. Tehát azt figyelhet, hogy miért nem értem el valamit. Én. Mert miért nem voltam képes adakozni a teremtő felé, és én nem értem el, ugye ez a probléma. Ennek a tesztje pedig az, hogy képes vagyok segíteni másoknak. Mert itt jelenik meg, hogy valóban képes voltam az adakozás érdekében tenni bármit. Ezzel egy időben ő felsír, a teremtő segítsen neki, és látnia kell, hogy a klipák közé van taszítva, melyek kormányozzák őt, és látja, hogy nincs más mód, hogy képes legyen a klipák kontrolláról kiszabadulni. Ebből következik, hogy ezzel egy időben az ima úgy tekinthető, mint valódi ima, mivel ő nem tud kiszabadulni ebből a számvezetésből, hogy írva van, és ő, tehát a teremtő kivezette a kegyelménél fogva mindörökre a számvezetésből, mivel ez az ember természete ellenében van, csak a teremtő képes Izraelt megszabadítani ebből a számvezetésből. De mivel ismert, hogy nincs fény edény nélkül, azaz nincs kitöltés hiány nélkül, a hiány pedig maga az edény, amely megkapja ezt az érzést, ebből kifolyólag, mielőtt az ember belépne a számvezetésbe, azaz, ha nem látja, hogy ő hogy fejezeti ki magát a számvezetésből önmaga által, akkor nem jelentheti ki, hogy őt ki kell vezetni. Ez pedig azért van így, mert bár ő felsír, hogy add meg nekem azt az állapotot, ami vezesd el tőlem az állapotban be vagyok, tehát szabad is megett az állapotban vagyok. Ez nem igaz ima, hiszen az ember nem tudja még, hogy maga nem tud kilépni ebből. Sokkal inkább ez pontosan akkor tudja kijelenteni az ember, amikor érzi a számvezetés mélységét, amikor a szív mélyéről képes kérni. Ennek két feltétele van, hogy az ember a szív mélyéről kérjen. Egy, az ember elkezdi a saját természetelemben munkát végezni, azaz ő valóban meg akar tenni mindent az adakozás érdekében, és ki akar lépni az önszeretetből, azaz az ember ki tudja jelenteni, hogy megvan a hiánya, és a kettes elkezd kilépni az önszeretetből önmaga által erőfeszítéseket téve erre, azonban egy millimétert sem tud ebből az állapotból előre haladni. Ezzel egy időben megjelenik a teremtő segítségre való igény, és az ima valódivá válik, mivel az ember elkezdi látni, hogy nem tud tenni semmit önmaga által. Akkor, amikor ő felsír a teremtőhöz, hogy ez a segítsen neki, megérti, hogy ez a munkától van, és ahogy írva van, Izrael gyermekei felnyitnak a munkától. Ez azt jelenti, hogy ők munkát végeznek, és el akarják érni azt a szintet, hogy képesek legyenek adakozni a teremtő irányába, látják, hogy nem tudnak felemelkedni a saját természetük fölé, így a szívük mélyéről imádkozni kezdenek ezért. És ezáltal megértetjük, ahogy azt, amit kérdeztünk a verssel kapcsolatban, hogy a sírások miért hatolt fel a teremtőig. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a legnagyobb kínok felett, amikor valóban afelett zokognak fel, csak is a már elvégzett értelmetlen munka felett, tehát nem más dolog felett, ami azt jelenti, hogy az ő sírások a saját helyzetük miatt emelkedett fel, nem az önszeretet miatt, hanem a teremtőre végzett munka irányából. Ez volt a száműzetés, amely kínokat okoz nekik, és akkor látják, hogy ők valóban idegenkont alatt vannak. És ebből következik, hogy az egyiptomi száműzetés az edényekben érendő el, azaz egy olyan vágyat kell teremteni, hogy a teremtő kivezesse őket a száműzetésből. Ahogy fent elmondtuk, hogy nincs fény edény nélkül, csak amikor mi valóban igazi imát emelünk, akkor láthatjuk, hogy az ember nem tud megmenekülni, csak is a teremtő tud segíteni, és ez tekinthető úgy, hogy valódi ima. Mennyi formája van a számüzetésnek, amin keresztül megyünk? Számoljuk meg. Számoljuk meg. Ez egy workshop. Tehát milyen formái vannak a számüzetésnek, amivel szembesülünk az úton? Hogy jelenik ez meg? Az első forma, amikor nem látunk előreadást. Nem is kell, hogy lássunk, de mégis azt érzem, hogy ez az első. Igen. Nem látunk előadást, mert számüzetésben vagyunk, és csak magunknak vagyunk képesek kérni. És ilyen módon ebben a világban és a következő világban valóban keressük a jövőnek a profitját. A számüzetés akkor kezdődik, amikor erőfeszítést teszünk az adakozásra való előadásban, de nem érezzük, hogy sikeresek lennénk, és nem tudunk a mások szeretete felé elmozdulni. Tehát ugye a 14-es kört látjuk, egy kórházban vannak egy barátjuknál, ez egy kórháznak a folyosója ülnek, és onnan sugározzák a leckét, fantasztikus. És akkor mindig számüzetésben vannak, és éreznünk kell, hogy valóban számüzetésben vagyunk. Tehát a számüzetés is maga egy csoda, amikor az ember érzi, hogy ő valóban önszeretetben van, de ki akar lépni ebből, ez a csoda magá, önmagában. Tehát ki kell lépnünk az önszeretetből, és ez egy nagy kérdés, ami állandóan a cikkel kapcsolatban eszembe jut. Hogy felfedezzük, hogy ki akarunk lépni a számüzetésben, vagy nem, ez nagyon fontos. Tehát mondták nekünk, hogy számüzetésben vagyunk, de nem mondták meg, hogy hogy lehet kivonulni belőle. Hogy jutunk el egy olyan állapotba, ahol nem értünk egyet ezzel az állapottal, amiben vagyunk, és miért nem akarunk ebből kisétálni? Még angolul mindig nem írták ki, akkor elolvasnám nektek a kérdést. Tehát nyilván nem ébredtünk még rá tudatosan az állapotunkra, ezért nagyon nehéz fölémelkedni ennek az állapotnak, és nyilvánvalóan nekünk látnunk kell a tudatosságunk felett, hogy mi történik. Mennyi, hányfajta különböző módon mehetünk keresztül a számüzetésen, milyen fajta számüzetéseket számolhatunk össze az úton? Ez a kérdés, ez volt kérdő. Tehát amikor látjuk a kéréseket, akkor látnunk kell, hogy ez egy ceremónia, mondja Itály, egy rituálé, amit el kell végeznünk. Tehát azt jelenti, hogy nincs más opció, és egyszerűen éreznünk kell ezt. Tegnap olvastam Rav Twitterit, és különböző fajta félelmek jelentek meg az emberben. Tehát, hogyha az ember először attól fél, hogy ő nem szerez meg, aztán büntetés kap, aztán nem kap jutalmat, aztán a teremtő nem akar még csak megbüntetni sem őt, annyira nem foglalkozik az emberrel, És egy félelem bármilyen furcsa, és az ember egyetlen egy dolgot kell, hogy elutasítson valójában. Hogy felismerje, hogy a mi képességünk hiányzik a teremtő felé való adakozásra. És ezt megtennénk, mondja Niv, akkor tudnánk igazán kérni. A felvezetés felismerése csak a teremtő tud segíteni. Tehát ha az ember erőfeszítéseket tesz, és megtesz mindent, ami a képességéből származik, hamar rájön, még így sem tud kilépni a számvezetésből. Kell egy erő, amit végrehajt az ember a saját természet ellenében. Nyilván az ember munkája is erre a változások egy irányú. Így van. Tehát nekünk el kell érnünk egy ilyen vágyat, hogy megtörténjen. Tehát ez egy hatalmas elérés önmagában. Egy másik fajta számvezetés, amiről beszéltünk, hogy az ember fér, hogy nem tud elkezdeni adakozni. Ez látszólag egy új félelmet jelent, hogy a teremtő nem fog megérzéset okozni. Tehát itt megjelenik egy számvezetési láncolat, és nem teljesen világos, hogy az ember hogy tudja elérni a valódi hiányt egy ilyen dologra. Így van, tehát ez egy nagyon... Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, amit a kabbalisták mondanak nekünk, tehát nyilvánvalóan a cselekedet ilyen formán nagyon fontos, az ember az egyik számvezetéstől a másikig vergődik, de valójában mindent a teremtő csinál, tehát minden alkalommal egy új dolog jelenik meg az ego növekedésével, ugyanis az ember elér egy olyan ponthoz, ahol rájön, hogy minden egyes szinten megjelenik ez, és minden alkalommal az embernek éreznie kell, hogy jutunk tulajdonképpen számvezetéshez. Ahhoz, hogy ki tudjunk lépni a számvezetésből minden alkalommal, ahhoz éreznünk kell, hogy a munkát területre hogyan érünk vissza. Tehát, hogy nincs... Tehát, hogy tudunk arra a területre belépni, ahol a valódi munkát lehetünk végezni. Mert az ember hajlamos azt gondolni, hogy már a harmadik mennyekben van, vagy a hetedik mennyekben, és már elértük, és tulajdonképpen egy nagyon nagy erői egó nyilvánul meg, és ez akadályozza meg az igazi imát is. A szív mélyéről felhangzó ima az elkerülhetetlen ehhez. És nyilvánvalóan a megváltásnak a jelét, bármilyen furcsa, pontosan az ego fogja adni, mikor jelzi, hogy még mindig ő uralkodik, vagy nem. Igen, általában azt kell, hogy mondjuk, hogy kétfajta számvezetés van, mondja Niv. Az első, ahol van egyfajta folytatólagosság mindegyikünkben, és általában én a megszerzés számvezetésében vagyok, vagy az alakozás számvezetésében vagyok, ami karakterizálja ezeket a számvezetéseket, vagy áthatja a minőség, hogy én nem vagyok képes a saját vágyamat semmilyen módon uralni. Tehát ameddig nem érik el a korrekciót, addig az ember mindig számvezetésben van, még akkor is az ember azt gondolja, egyébként teljesen helyes módon dolgozik, és mindent megtesz az ember, amit kell, tehát lépéseket teszek arra, hogy a cél felé aladják, és a nap végén pedig azt látom, hogy nem. Én eltöltöttem az egész napot egy számvezetéssel, Ralf, kérdések. Két kérdésem van. Az első az arról, hogy vonatkozik, amit ön ábrázolt nekünk, hogy az ember, ezt nem én mondtam, ugyanak, ez van írva. Igen, oké. Tehát én azt szeretném megkérdezni, hogy a gondolatok felett, az izgatottság felett, amit az ember lát, a teremtőt kell fogni. Nem, először le kell választanod magad a teremtőtől, meg kell érted, hogy le vagy választva. És aztán próbálsz meg a nehézségek fölé emelkedni, és aztán rá fogsz jönni, hogy mindennél messze vagy a teremtőtől. Minden a megszólításra kezdődik. Meg kell, hogy szoríts magad. Ne akar tőle kapni semmit. Oké, tehát amit ön ábrázott, mondja Gerzson, hogy a megszorítás minden felejtjenik meg, mindent meg kell szorítani. Mindent, amit a teremtőhöz kapcsolódik. Igen, egyetlen ponttá kell válnod. Mit jelent ez? Helyesen. Mit jelent ez? Hát nincs más rajta kívül, azt jelenti. Hát ott tudja lejön minden, ennyi. Anélkül, hogy ezt félre magyaráznád, hogy mindenféle hülyeséget magyaráznál róla az életedben, a teremtő saját maga a lényeg ebben. Oké, na de az emberek van félelme, meg és le kell válassza magát a teremtőről. De mit kell akkor tenni? Megragadod fölémeket az összes félelemnek, izgatottságnak és mindennek, és megpróbálsz arra a gondolatot tapadni, nincs más rajta kívül. Tehát világos kell, hogy legyen egy egyetlen dolog, ami létezik. Nem létezik más. A tudatosságodban nem jelik meg a teremtő, tényekben jelik meg. Oké, de mi motiválja az embert arra, hogy ebbe az irányba tudjon elkezdeni haladni? Mi a hajtóerő? Ez első állapotban a munkában mindenképpen kell hozzá egy hajtóerő, mert nem tudok megmozdulni se. Tehát itt azt írja a munkáról, a számítás érzékelése, amikor az ember a saját természetben kezd el munkát végezni, az mindent az alkotás érdekében gondol tenni, hogy kiemelkedjen az önszeretetben, ma hirtelen azt írja, hogy először az igazi hiányt kell megszerezni, és akkor kezdem érzékelni, hogy számítási rajok. Tehát mi azt mondjuk, hogy általában a teremtő először stresszel bennünket, de ez egoistám, amit mondasz. Ez nem számítás, amit te beszélsz. Oké. Na, de akkor hogy lépek ki ebből a körből? Hát munkát kell végezned azon napon, amiről beszéltünk. Tehát nekem el kell fogadnom, hogy a teremtő az egyetlen létező a valóságban, ő a cselekvő, és én egyetlen pont vagyok, egy semmi. Ahogy azt tanuljuk, a teremtés kezdetén egyetlen pont volt, azt tanultuk, mielőtt a teremtett lény meg lett volna teremtve, a kiárasztó az egész valóságot ott egyenes fénytől adette ki, ugye ezt tanultuk a tíz szféra tanulmányában, és akkor az a felső fény egy pontot teremtett meg, egy fekete pontot, ha emlékeztek, amely különbözött végre minőségben a fénytől, és ezt kapni akaró természettel látta el ezáltal, és ez a pont teljes egészében lenullázódott a fény előtt. Ez volt a teremtés nulladik pontja, ezt kell tenned neked is. Így jössz létre, így teremted meg önmagadat. És később, amikor eléred az összetapadást, mint egyszerű pont a teremtővel, azaz, minden, ami történik, az a teremtő érdekében kezd el történni benned, akkor elkezded feltárni önmagadban, az értelmedben, a szívedben, az érzéseidben, a gondolataidban, hogy amilyen mértékben te a teremtőnek tulajdonítasz mindent, annak a mértékben te csak egy pont tudsz maradni, és bármit is érzel, akkor rá fogsz jönni, hogy ez nem hozzátartozik, a teremtő tesz mindent, tehát nekem hozzá kell tapadnom egyre jobban és jobban, és akkor az én összetapadási pontom elkezd a zavarok felett kiterjedni. Egy olyan területre, ahol egyre erőteljesebben le tudok róla várni, összetapadást tudok vele jönni az összes zavarok felett. Tehát akkor többé a zavarokat nem zavaroknak fogom látni, hanem úgy látom ezeket, hogy segítségek ezek a teremtőtől. A teremtő bármilyen furcsa, egyre nagyobb összetapadás felé visznek engem a zavarok, és ezen a módon én megkísérlek növekvő összetapadásban lenni, mert mindent neki fogok tulajdonítani. És ezáltal azt érezhetem, hogy én számítatós vagyok, egyre jobban és jobban, és mindemellett képtelen vagyok tehát nyilvánvalóan, amikor én nem vagyok, bármit is nem tudok a teremtőnek tulajdonítani, de legalább azt felismerem, hogy ezt kell tennem, de nem tudom megtenni. Tehát ezt nem tudom elfogadni, csak a teremtő uralkodik felettem. És amikor jönnek a zavarok és a zavaroktól való félelmek, mindenféle nehézségek, akkor képtelen vagyok megtartani magam a teremtő összetapadásban, hogy ez is ő. És az összetapadásom túlmenően éreznem kell, hogy ez egy öröm, hogy nincs más rajta kívül, a jó és jó cselekvény vele vagyok összetapadásban, és bárki, aki vele van összetapadásban, az teljes, de ezt én nem tudom még elérni. Ezért vagyok én számüzetésben, kívül vagyok az összetapadás valódi érzésén, és azon, hogy nincs más rajta kívül, de már majd megőrülök, hogy benne legyek. Ez a lényeg a számüzetésnek. Miért így nézel rám? Én szeretnék valami csodát hallani, de én nem tudok semmit mondani. Én azt hiszem, hogy valami jelzik bennem. Majd jön az. Ez a pont, amit most elmondtam neked, amivel elkezdődik az összetapadás, a lenullázódás. Én azt javallom, hogy ezt próbáljátok megtenni. Így viszonyuljatok a teremtőhöz. Oké? Oké? Oké mindenkitől.
Nagata kodem bainyan shel klipa ve...
Tehát itt megérintette a klipákat is már Rabas, hogy amire nem tudok adakozni, és másokat segíteni. Mit jelent ez, hogy másokat segíteni? Ami a klipákban vagyok, de mit jelent ez, hogy másokat segíteni? Mit jelent az, hogy másokat segítek az én elérésében? Ez azt jelenti, hogy én önmagamban, hogyha én a teremtőhez helyes módon viszonyulok, akkor először az egómmal viszonyulok, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy én egy fantasztikus adakozási cselekedet sorozatban vagyok. Valójában azonban, tehát hogyha én közvetlen a teremtőre, akkor egoista vagyok, és csak egoista módon irányulok a teremtőre. Tehát amikor azt mondom, hogy én próbálok, ez valójában nem fog segíteni semmit. Nekem lehetőséget kell szereznem arra, hogy a teremtőhez úgy viszonyuljak, egy olyan módon, ami fölötte van az egómnak. Ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha a barátaimon keresztül próbálok a teremtőt megérinteni, mert én ugye egy kontrollban vagyok a barátaimmal, és hogyha az ő vágyaikat érzem, fölemelem ezeket a saját vágyaimnak, hogy őt akarom szolgálni, és annak érdekében teszem ezt, hogy örömet okozzak emellett a teremtőnek, nem magamnak, hanem nem a barátomnak, hanem a teremtőnek, akkor a munkám a saját vágyaim ellenében nyilvánul meg, és a barátok felé irányul, és ezzel örömet okozok a teremtőnek. Így kell egyébként a barátokon keresztül is felé irányulni. Melyik vágyát kell a barátaimnak megragadnom ezen a módon? Lényegtelen. Ha bármely jelznek, hogy egy cég, azt nem értem. Az, hogy lényegtelen milyen vágyát, lényegtelen. Lehet egy fizikai vágy is, vagy a barátos fizikai vágy, a testpéteres vágyad lesz. Oké, de a fizikaiságban bármi, amit a barát akar, általában hétköznapi dolgokra vágynak a barátok, add meg neki. Tehát, hogyha rajtuk keresztül ilyen módon megegyezéseket okozol a teremtőnek, aktív adakozást hozol létre. Mert még nincs, nem nyilvánul meg a barátok felé a szeretet, mert minden a teremtő felé irányul, de az az attitűd, amit a teremtő felé fordítasz, a barátokon keresztül is benned növeli az adakozás erejét. Tehát én a barátokon keresztül megfizettem az adakozás megszerzésének a munkáját. Vegyünk egy példát, mondja a srác. Van a vágy, a barátokban végre akarok hajtani cselekedeteket, és akkor megfogom az ő vágyát, és dolgozok vele. Nyilván azt a vágyát, ami a kollektívának kedvez. Ugyanakkor nem érzem, hogy ő segítene nekem előadni. Igen. Tehát az önzés mindig megszólal. Te magyarul mi történik, akkor ő lustába válik a szemembe? Hát játsz vele. Hát hogy tudod őt megítélni? Vagy megítéled, vagy használod arra, hogy annak ellenére, hogy nem akarja, örömet okoz a teremtőnek. Oké, na de amikor megjelenik ez a lustaság, akkor megkezdem megítélni az embert. Hát én nem tudom, hogy arra, miért így interpretálod ezt? A teremtő adott neked egy lehetőséget, hogy adakozz ezen a módon. Miért nem így ragadod meg? Mit törődsz te azzal, mondja rá, hogy hogyan viselkedik? A teremtő viselkedik rajta keresztül. Én nem csinál semmit. A teremtő kettőtök között van, és ő játssza ezt a dolgot annak érdekében, hogy mindenkinek adjon egy lehetőséget az előadásra. Bármilyen furcsa, ez erről szól. Lehet, hogy helytelen fogom fel az egész. Gondold végig még egyszer, bárki más. Daniel Bersevából kérdezi, mit kell tenni, ha az ember nem ért egyet a teremtővel? A gondolatokkal meg érzelmek, amit a teremtő küld. Hát nincs olyan hely, ahol te tudsz reklamálni a teremtőnek. Hát mit tehetünk, ez így van, magyarra. Nincs ilyen, az kész. Tehát nem értesz vele egyet, akkor nem értesz vele egyet, csak egyet. Nem akarod, ez szupi, de mit tudunk tenni? Végez számításokat, mindez, amiről kell, mindez, amin keresztül mész, azt rendezd el magadban, ahogy tudod, és fel kell, hogy ismerd, hogy minden egy ideális módon van felállítva és elvégezve, a létező legkorrektebb módon, és minden csak téged szolgál. Tehát, hogyha nem tudod, hogy mit, hogyan kell korrigálni, akkor az ellentéteseket fogod érezni köztes a teremtők között, és pontosan ebben az ellentétesében fogod őt elérni, és az ő állapotát, és ilyen módon olyanná válsz, mint ő. Tehát mindenek előtt először semmi se tiszta, nem tudod, mi miért történik, később pedig majd fokozatosan meg fogod látni, hogy tulajdonképpen minden a teremtés teljességéből fakadóan ér el téged. Tehát az elején, mondja Rav, meg kell ragadnod ezeket, hogy ezek így teljesek, ahogy el vannak küldve hozzád, de nem mehetsz ellenében a teremtő akarának, ne harcolj a teremtőben, mert az sehol nem fog vezetni. Tehát engedd, hogy elrendezzen téged a teremtő. Pontosan úgy, hogy a kabbalisták javaslatot tettek erre. Meg kell próbálnotok megérteni, hogy ami történik, az úgy történik, hogy mi mindig alulról felfele megközelítjük ezt, először is tanulnunk kell, majd pedig elérjük. Ez így működik, mondja Rav. Tehát nincs más választásotok. Először neked alá kell vetni magad a munkának, meg kell tartanod ezt, majd pedig fel fogod fedezni, és érezni fogod, hogy mi a munkának a lényege, és a legvégén fogod megérteni. Ez a módszer lényege. Ha fordítva teszed, akkor elvesztél. Tehát nekünk úgy egy ilyen nem izomból nem lehet neki menni a teremtővel a munkának, mert nem fog segíteni. Danny. Itt azt mondja, hogy lehet, hogy már ezt megválaszolta, csak nem értettem, hogy két feltétele van az igazi imának. Egy, hogy a saját vágyam ellenében kell haladnom, a második pedig, hogy csak a teremtő tud neki segíteni, fel kell ismerni. Tehát én vagyok, meg a teremtő, és tökéletes egoista vagyok. Miért mondod ezt? Tehát én mindig sodzokok a teremtőhöz, csak másokon keresztül kell előkészítenem igazából a hiányomat, akkor fog ez működni. De ezt nem tudja megtenni, és szerintem senki más. Oké, tehát akkor vannak ezek a szavak, és akkor megjelenik a csalódottság, tehát én meg akarom ragadni, ezeket szomorúvá tesznek, ezek nem. Éppen ellenkezőleg, emberek, akik előre adnak, ezek akarják elfogadni a szenvedést, mivel a szenvedés valójában egy mérték a távolodásnak és minden másnak, mert különben mi kapnakarás vagyunk, tehát a szenvedés, amit elér bennünket, ez a jele annak, hogy valójában milyen szinten vagyok, hol vagyok. Oké, tehát a felsírás, a siker hiánya miatt, az adakozás hiánya miatt, ez egyfajta segítség felülről. Hát mindig a barátok érzők oksz, de a teremtő felé. Tehát Izrael a fény és a teremtő egy. Oké, akkor a hiány fog, a siker hiánya vezet engem oda, hogy adakozásra mondják, hát igen. Mi az a számüzetés? Mi az a számüzetés, Kritzvika? A számüzetés az, hogy én szeretnék szeretni, de nem tudok. És szenvedek azért, mert nem vagyok képes szeretni. Ez a számüzetés az én számomra. A számüzetés a szeretetből való kizáródottságot jelenti. A kapcsolatból való kizáródottságot. Ezt hívjuk számüzetésnek. És én ebben vagyok belezárva. Én egy csoportban vagyok, egy tanulók. Mindent megteszek, de nem tudok szeretni. Hideg és üres a szívem. Ez jelenti a számüzetés. Ki állít meg engem? A fáraóm, az egóm, az egyiptomiak, ami nem adja meg nekem a lehetőséget, hogy aktív adakozási szeretett cselekedeteket hajtsuk végre. Oké, mondja Cvika, a számüzetés. Nekem ezt el kell érnem, a számüzetés, ez egy szintje a tanulásnak? Ez egy nagyon magas szint, ha eléred ennek az érzését. Na, de hogy érhetem ezt, akkor ezt? Hát akkor ez a kérdés, hogy lehetek én számüzetésben? Tehát workshopokat teszünk itt, befektetünk energiát, Rav. Persze, csinálsz bármit, de ez még nem a számüzetés, számüzetés, akkor nincs számüzetés. Oké, de az emberek mikor kezdik ezzel? A napi munkát során. Napi munkát során kell ezt elérni. Tehát ha nem érzed, hogy tök feleslegesen öntöd a vizet, a hordod a vizet a folyóba. Tehát van, aki a szakmai foglalkozottság közben felismeri ezt, van, aki pedig egy hatalmas terhet hordoz az életében, és folytatja ezt, de érzi az értelmetlenségét. Tehát egy szándékot kell megszerezni, hogy mindenek előtt én a teremtővel kell, hogy összetapadjak. Én szeretném a kapcsolatot az emberekkel, szeretném a napi adagot megkapni minden adott nap, és én meg is próbálom egész nap megtartani ezt, de ugyanakkor megpróbálok lenullázódni a teremtő felé. És pontosan a munkám felett, amit végzek, az összes problémám felett. Ebben a képzetes világban mindent megteszek annak érdekében, hogy még nagyobb összetapadásban legyek a teremtővel. És hogyha én elérem ezt az összetapadást, akkor már nem érzem ezt a világot, hát miért érezném? Hát ez a világ egyik pillanatra a másikra csak egy szeparációnak fog minősülni. Tehát megjelenik egy szűrő, és akkor már nem elválasztó szűrővé válik ez, hanem feltáró szűrővé, oké? Nem az árvót, az árvótnak az ereje az, ami téged előre visz, ez nem a rutin lesz, éppen ellenkezőleg. Az árvót nem rutin. Akkor meg fogod érteni, hogy minden, ami távol tart téged a kapcsolatban, segítség, óriási segítség. Na de a barátok mutatják nekem meg, hogy számítás vagyok, hogy én rájövök. A barátok is mutathatják ezt nekem, de milyen módon? Hogyan mutatják meg nekem, hogy én abban vagyok, a csoport? Napközben feljönni téged, és azt mondják neked, Cvika, hogy vagy? Hogy van a te számüzetésed most éppen? Na jó, de éppen el vagyok foglalva most. Oké, de miért nem a barátok gyülekezetével foglalkozol? De mindannyian el vagyok foglalva, mindenféle hülyeségekkel, mondja Cvika. Tehát a barátok kinyitnak egy témát, nem is akarunk olyan szenzitív módon beszélni, mert az életünket megragadta éppen a külsőség. Tehát ez egy hatalmas, ez egy privilégium, hogy belépek a számüzetésre. Persze egy privilégium. Hát hatalmas privilégium. A többi embernek lövése nincs a számüzetésre. Hát mi a számüzetés? Egy érzed a leválasztottságodat a teremtőtől, egy valódi érzést kapsz erről, amely tulajdonképpen egy feltárulás, a szakadék közted és közte. Hát a többi embernek erről sincs fogalma sem, mondja rá. Hát mi lehet egy nagyszerűbb dolog, mint hogy meglátod ezt? A teremtő az ő hátát mutatja neked, ez a fáraó, és ő létrehoz benned egy állapotot, hogy egy nagy nulla vagy. De én értem, amit mond. Na de az ember a számüzetésben nem érzi magát jól. Hát hogy érezni magát jól, mondja, nem ez igaz? Tehát amikor fölfeded a számüzetést, amikor elkezded érezni, hogy a számüzetésben vagy, akkor nem tudod elviselni, és ez segít majd neked, hogy fölemelkedj. Eliszkolnál ebből. Oké, de akkor mit kell tennem? Mi a munkám? Tehát mondjuk én elérem a számüzetés érzékelését, akkor a számüzetést megváltásba fordítod. Uppá, hogyan? Mindent a teremtőnek tulajdonítasz, és ez elég. Tehát mi a különbség Izrael és Egyiptom között? Nem tudom, mondja a Cvika. Ugyanaz a vágy, amit felfedezte Egyiptom, hirtelen a sivatagban adakozásba fordítod, és hirtelen izraeli válik Egyiptom. Ugyanaz a vágy. Ezért minden áldott nap önmagadat úgy kell látni, hogy kivonulsz Egyiptomból. Minden vágyadban kivonulsz. Na, hadd értsem meg. Tehát az én munkám az, hogy megkíséreljem felfedezni a számüzetés, vagy az, hogy kilépjek a számüzetésből. Ez egy jó kérdés. Minden nap neked azt kell megkísérelned, hogy összetapadásban legyél a teremtővel, és akkor minden nap fel fogod fedezni, hogy ki vagy, számüzve vagy ebből. Nem érezheted az összetapadást. És akkor elkezdesz naponta dolgozni, hogy hogyan tudod leválasztani magad önmagadról, és a távolságot átidolva a teremtőt tapadni, és akkor majd jön a gonosz hajlam, és akkor az majd jó hajlammá válik, a halálangyala az életangyalává válik. Semmi más nem lett megteremtve, semmi másokból, mint hogy a cél felé vigye az emberiséget. Oké, de milyen cselekedetet kell végrehajtanom? Tehát én szeretnék egy kicsit gyakorlatosabb lenni. Én a leckére én elmondtam mit? Hogy mi nekünk meg kell próbálnunk megtalálni az összetapadási pontot a teremtővel. Ez csak egy pont. Tehát ahol nincsenek még igazi zavarok se, csak az, hogy az összetapadást próbáljátok meg elképzelni. És akkor minden probléma, ami feltárul, az mindig az összetapadás pontján keresztül kell látnod. Odaugrasz be mindig. És akkor ez többé nem egy pont lesz, hanem hirtelen meglátod, ez egy hatalmas területén növekszik. A zavarok megnövelik ezt az összetapadási pontot, és akkor ezek nem is zavarok lesznek már, hanem növelik az összetapadás pontjának a méretét, az állapotnak a hatalmasságát. Megsokszorozod, megkettőzöd az összetapadásod erejét. Tehát akkor a számvezetésben az önszeretet. Nem, nem. A számvezetés, mondja, az a képtelenséget jelenti, hogy összetett vagy a teremtővel. Nem az egódat jelenti, az egód meg fog maradni így is, úgy is. Hanem, hogy nem tudsz összetapadni a teremtővel. Ez a számvezetés. Annak érdekében, hogy összefegy a teremtővel, mondja Vlad, az orvos. Nekem meg kell szólítanom magam, fölé kell emelkednem az összes magamra jön a dolognak. Nem, nem a zavarokon keresztül kell ezt megtenni, de kell egy olyan állapotot, ahol fölé emelkedsz a zavaroknak. Én nem akarom a zavarokat befolyásolni, nem is tudom. Én le akarom választani magam magamról, egy pontba akarok a teremtőt tapadni. Majd pedig a zavaroknak, amelyek megjelennek bennem, meg akarom adni, hogy ezek megerősítsék az összetapadásomat a teremtővel. Hát tudnom kell, hogy ez tőle érkezik, az összes babát, ami megzavar engem, ő küldte nekem, ezeket embereknek nevezik. Így kell elfogadnom mindent. Oké. Tehát minden, ami az emberre történik napközben, ezt azért kell megélnem, hogy én ezt azért küldte a teremtő, hogy nincs vásárolt, aki küldte, erejét megérzem. Mi a következő állapot, amikor valóban nem értem, mondja Rav. Tehát én nem értem pontosan a munkának a következő lépését. Tehát a zavarokon keresztül mit kell tennem? Mindenek előtt meg kell találnom a teremtővel az összetapadási pontot, ez az ubár az embrió állapot, és meg kell kísérelnem a zavarok felett kiterjeszteni, hogy a teremtő az egészet azért küldte, hogy még erőteljesebb összetapadásban legyünk, az embrió, ami egyetlen pont volt, elkezd növekedni. Hogy jelent meg ez az állapot? Nem értem. Hát úgy, ahogy mondtam. Nincs mit ezt hozzáadnom. Az összetapadásnak ez a pontja, azt a saját kezedbe kell venned, tehát nem kell semmilyen őrült dolgokat tenni az érzelmeid alapján, hogy az egyik helyre a másikra rohangálsz, nem. Ez is megtörténik néha, de ez csak annak érdekében történik meg, hogy megtanulod a teremtőtől való segítségre, mennyire szükséged van, azonban az alapállapotnak ennek kell lennie, hogy el kell érnem az összetapadási pontot, még egyszer mondjam, majd lépésről lépésre fel kell tárnom a zavarokat, és fokozatosan, amennyire csak képes vagyok, az összetapadást fenntartani közben. Tehát, amikor kitérít valami, azonnal visszatérek. Mindent neki tulajdonítok. Tehát mit jelent az, hogy én állandó kapcsolatban akarok vele lenni? Egy szűrőn és vaskosságon keresztül. Oké, na de akkor itt a zavarokból meg kell értenem, és meg kell tanulnom, hogy milyen a teremtő hozzáállása. Menjünk át a tesztre.